Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk azt, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének 6. fejezetében a következőképpen. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, azaz Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! A héten római levélből olvasott szakaszokban Pál rámutat Isten munkájára, és azt kell meglátnunk Isten rajtunk végzett munkájába, hogy ebben nincsen semmi önerő, nem kell hozzáadni, nehogy dicsekedjünk. És éppen arról szól, amiről Pál apostol beszél, hogy mi teljesen ki vagyunk szolgáltatva a testnek, a test vágyának és a halálra ítélt testnek, a sátán gonoszságának és hatalmának, és teljes mértékben rászorulunk Isten munkájára, Isten szeretetére. Tegnap ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy ez Istennek a kiáradó kegyelme, a szeretetének az egyik megnyilvánulása, hogy kegyelmez az emberen, és kegyelmét már itt az életben megmutatja számosféle módon, és majd egykoron pedig, akik hisznek benne, az örök élet ajándéka által végérvényesen megláthatják, találkozhatnak Isten kegyelmének a teljes valóságával. De arról a munkáról is hallhattunk, ahogyan Isten megigazítja az embert. Az ember hiába akarja saját igazságát az Isten előtt mutogatni, nincs igazságunk, egyetlen igazság van az Istené, ami Jézus Krisztusban megjelent. És aki elfogadja ezt, és enged, hogy Isten is közém Krisztus álljon, akkor úgy által, a Krisztus által Isten igaznak lát, megkegyelmez, és ad örök életet, és nem a haragja marad rajtam. És Isten végez még egy munkát bennünk, és ezek mind egyszerre történnek az emberben, amikor megbékít önmagával. Ennek az előzménye, közvetlen előzménye az volt, hogy ő maga békült meg a világgal. Erre mondjuk, hogy Krisztus engesztelő áldozata egyszer s mindenkorra elég, az atyának is elég, ő is megbékül a világgal, és szeretné, hogy az ember is békében éljen Istennel. Ezek elég nehéz fogalmak, elég nehéz ezekről úgy gyakorlatias módon beszélni, hiszen nagy titkok, főleg ahogyan Pál apostol beszél ezekről, Azt gondolnánk, hogy ezek teológusoknak való kifejezések és gondolkodni való, gondolkodjanak rajta, ha ráérnek, de az egyszerű hívőnek ezekre nincsen szükségük. Ez nem igaz, testvérek, nagyon is szükségünk van arra, hogy ezeket a bonyolult dolgokat, Isten titkait megértsük. Nyilván olyan módon, hogy a számunkra életté váljon, ne fogalmakká, elvont teológiává, vagy egyszerűen csak filozofálgatássá, hanem értsük meg, hogy ez az életünkben hogyan jelenik meg, és hogyan van benne az életemben az, hogy engem igaznak lát Isten, hogy megbékít önmagával, és kiárasztja kegyelmét. A mai témánk, amit a 6. fejezet témaként ma most ad elénk, amit én kiemelnék belőle, aztán összefoglalja ezeket, és talán segít jobban megérteni, és egy kicsit már a keresztény élet gyakorlatias része felé vezet bennünket, ez pedig az új élet. Egyszerre történik tehát mindez, ahogy megigazít Isten, kiárasztja kegyelmét, üdvösséget ad, új életet ad, és az ember ezt mind kell, hogy tudja, és amikor megkérdezik az embert, felől, akkor kell, hogy tudjon válaszolni igennel vagy nemmel, így kell feltenni már most ezt a kérdést önmagunknak, van-e új életed? Nem a másiknak tesszük fel, nem a szomszédomnak, nem a gyermekeimnek vagy az elődeimnek, hanem konkrétan tőlem kérdezi ma az ige, van-e új életem? Tudom-e, hogy ezt birtoklom, hogy ez az enyém, hogy ezt megkaptam, ez a birtoklás, nem az a fajta birtoklás, amit a mai ember szeret, hogy megszerzek valamit és megtartom, mert megdolgoztam érte. Emlékezzünk, hogy volt szó tegnap ajándékokról, Isten ajándékairól. Isten adja az ajándékait azért, hogy azokat tartsuk meg, azokat becsben tartsuk, azért, mert Istentől kapott ajándékok, romolhatatlan ajándékok, nem ember által gyártott, és újra kiigazításra szoruló, vagy lecserélésre szoruló ajándékok, Isten tökéletes ajándékai, és tudnom kell, hogy ennek birtokában vagyok-e. És ha birtokában vagyok, akkor tudnom kell ezekről az ajándékokról, hogy nem én tartom meg ezeket magamnál, hanem Krisztus az, aki megtart ezekben. Én ezeket elveszíteném. Ha rám lenne bízva, alig birtokolhatnám talán pár percig a gonosz kivenni a kezemből. De emlékezzünk az ígéretre, hogy senki sem ragadhat bennünket ki az Isten szeretetéből. Aki egyszer belekerült az Isten szeretetébe, és kapott üdvösséget, azt nem veheti el tőlünk senki. Új élet most, ma, ebben az esti órában. Most erre ki hogyan válaszol? Amiben most élsz, ahogyan érkeztél ide, azt még nem tudod, hogy hogyan fogsz hazamenni. Ahogyan ide érkeztél, ahogyan most hallgatod az Isten igéjét, és együtt vagy a gyülekezettel, most ez az élet, ami a tiéd, az új-e. És nyilván addig nem beszélhetek régi életről, amíg nem tudom, hogy van nekem új, nem értelmezhető az új addig, míg nem vagyok tudatában az ónak, ahogyan a jó és a rossz tudás is akkor nyer értelmet, hogyha mind a kettőt ismeri az ember. Az Édenkertben, a teremtés állapotában az embernek nem volt ilyen fogalma, hogy jó meg rossz. Mert minden jó volt. De amikor a fának a gyümölcséből szakít, akkor meglátja. Elsőként az például, hogy mezítelen, és elkezdi magát szégyelni. Meg tudja, hogy rosszat tett, és elbújik Isten elől. Addig nem tudta. Nekünk is tudnunk kell, hogy mi a különbség az új és az ó között. Amikor az emberektől ezt talán megkérdezzük, nem mondjuk, hogy vallásos módon, vagy keresztény megközelítésből, ha egy ilyet kérdezek egyszerűen baráti körben, munkahelyen, egyházi kereteken kívül, egy egyszerű beszélgetés közepette, hogy nem kéne neked egy új élet, akkor... És mindenfajta vallásos köntös nélkül, csak így beszélgetünk az új életről, vagy a változásról. Akkor az embernek, a beszélgető társamnak jogosan az az első reakciója, hogy miért? Mi a baj a mostanival? És ha van egy új, vagy kapok egy újat, akkor ki mondja meg, hogy az milyen legyen? Hol van az az új, Honnan tudom, hogy az nekem a legjobb? Testre szabhatom? Kapok egyet, aztán elkezdem úgy alakítani, ahogyan valóban nekem lesz jó, akkor végig is én csinálom az új életet? A magam sorsának a kovácsa vagyok? De ha még konkrétabban teszünk fel egy kérdést, ugyanígy baráti körben, vallásos háttér, köntös nélkül, nem kéne neked új munkahely? Nem gondolkoztál azon, hogy váltasz? És az első jogos kérdés, hogy miért, mi a baj ezzel? Szerinted mi a baj vele? És hát persze elmondhatom, hogy szerintem mi a baj vele, de hiába mondom el, hogyha ő nem látja mondjuk. Aztán lehet, hogy nincs vele semmi baj, és ezt ágában sincs újat keresni. Mert azt mondja, hogy ez a biztos. De amint az ember elkezdi váltogatni életében a dolgokat, legyen ez egy egyszerű bútorzat, vagy a lakás, vagy a munkahelye, vagy a baráti kör, a tárgyai, az ember ezt megszokja. És miért akar mindig újabbat váltani, és miért vágyódik mindig újabbra? Mert az ember azt gondolja, hogy az újabb az mindig jobb. És az embernek egy alaptermészete, hogy szeretnénk mindig jobban élni. És az ember élete talán az egész élete próbálkozás. És lehet, hogy eljön egy olyan időszak, amikor azt mondom, hogy az előző próbálkozásai mind kudarcot vallottak, de jó lenne visszamenni az időbe. 10-20 évvel, az volt a jó. Most már tudom, hogy az volt a legjobb. Az ember ilyen. Az ember, a világi ember, az Isten nélkül ember így gondolkozik az új életről, egy más életről. Amikor Isten felajánlja az új életet, a legjobbat ajánlja fel. Nem egy próbálkozás, hanem a legbiztosabbat. És nem azt mondja, hogy lesztek majd fokozatok és átmenetek. Tegyük meg az első lépést, a másodikat, van 10 lépés, és ha ügyes vagy, akkor talán az életed elég hosszú ahhoz, hogy egészen a 10. lépésig eljuss. Nem így van. Az Isten, amikor ezt az ajándékát adja, egyben adja. És azt mondja, hogy ez az új élet. Ilyen az új élet. Talán azt is mondja, hogy rámutat valakire, akinek már van új élete, és azt mondja, hogy látod, olyan az új élet, kell neked egy olyan élet? János apostol meg van erről bizonyosodva, tegnap is idéztük ezt az igét, többes szám egyes személyben mondja, mi tudjuk, és a hívő közösségének a nevében beszél, hogy átmentünk a halálból az életbe, és ez az ige is, testvérek, nagyon világosan mutatja, hogy itt nincs átmenet. Átmentünk, és akkor van két dolog, a halálból az életbe. Nincsenek lépcsők, meg fokozatok, sőt, még időben sem történik az, hogy a napok meg a hónapok telnek. Egyszer csak megtörténik, és tudom, hogy átmentem a halálból az életbe. Az élet pedig a görög nyelven ugye a zoé, az igaz élet, nem a biosz, a biológia, amikor az ember csak úgy él, eszik, iszik, alszik, dolgozik, aztán meghal. Sok ember csak ennyit vár az élettől, és csak túl akarja élni az életet. És nem is feltételezi, hogy az élet több. Több kell, hogy legyen, mint biosz, biológia, hogy a szervezetünkben sok-sok megszámlálhatatlan számú sejt dolgozgat, egy jó rendszerben, aztán előregednek és meghalunk. Az élet több. Én temetésen mindig elmondom ezt a gyászolóknak. Úgy gondolom, ez vigasztalás. Persze ez nem hozza vissza azokat, akiket elveszítettünk, de számunkra egy figyelmeztetés, akik még élünk, még ha gyászolunk is, hogy az élet több, mint biosz. És Isten zójét akar adni. Hogyan derül ki, hogy nekem van ilyenem, tudnék zóém, hogy van új életem? Látszik ez az emberem? Hát természetesen látszik. A szavain, az ábrázatán, a tettein, az egész életén, a döntésein. És te is, amikor testvérem, és én is, amikor döntéshelyzetben vagyunk, és lehet, hogy már a döntéshelyzetben vívódunk, hogy akkor most mi a jó, vagy mi a rossz, és hogyan is fogunk dönteni, és aztán a döntés után látjuk meg, hogy az a döntés most milyen volt, és akkor tudjuk igazán megállapítani, hogy azt a döntés kihozta bennem. Milyen erők mozogtak bennem? Kinek engedtem? Minek az uralma alatt hoztam meg a döntéseimet? A test uralma alatt? Tudjátok, az, amikor a test diktál. És az alapján döntök, legyenek ezek apró dolgok, hétköznapi dolgok, vagy éppen nagyobb dolgok, hogy a testemnek mi lesz jobb. És tulajdonképpen a testemet kérdezem meg, hogy neki hogy lesz jobb. És a test uralma alatt döntök. Isten azt akarja, hogy ne így döntsünk, hanem minden döntésünkben a lélek által, a lélek szerint döntsünk, ami az Istennek tetsző. És lehet, hogy a testünknek átmenetileg kellemetlen, de akár rövid távon nem is kell hosszú távon gondolkozni, Isten megadja azt a kegyelmet, hogy jó lesz a testünknek, nem kell aggódni, hogyha világi dolgokról lemondunk, a világi vágyakról, a világnak a habzsoló hedonista életéről, ha lemondunk, akkor nekünk rossz lesz. Sokan kereszténységről azt gondolják, hogy mi vagyunk a lúzerek, mert egy csomó dolgot nem csinálhatunk. Hogy a fiatalok nem bulizhatnak hétvégente, meg nem lehet alkoholt inni, nem is nézhetünk tévét, nem mehetünk el bizonyos helyekre, nem dolgozhatunk sokat, nem lehetünk gazdagok, és sorolhatnánk, hogy miket gondolnak rólunk. Persze sok mindent nem teszünk, mert Isten igéje véd. De hát emlékezzünk Jézus főpapi imájára. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Nem megyünk át, nem az édenkertbe fog bennünket elvinni Krisztus már itt a földi körülmények között, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, hogy meg tudják különböztetni. Add azt a képességet nekik, hogy tudják, valóban tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha már szakítottunk a fának a gyümölcséből, akkor azt kérjük, hogy akkor tudjuk, fehéren, feketén. Ilyen az új élet. A mai igénk ugye újonnan születésről beszél, ahogy az ember új életet kap, nem összetévesztendő, és sokszor úgy használják ezt az szót, hogy újjászületés. Itt nem újjászületésről van szó, ez pontosítandó kifejezés, hiszen az újjászületés az az lenne, amikor az ember a meglévőt mindig helyre pofozgatja. Rehabilitáció által, felfrissülés által, pihengetés által, amikor összeszedem magamat, amikor kipihenem a fáradtságaimat, és azt mondom, hogy jobb vagyok, mint új koromban. Hogy mindig ilyen szeretnék lenni, de tudom, hogy újra el fogok romlani. Elfáradok, kiábrándulok, szétesek, és megint újjá kéne születnem valami wellness által, vagy hosszú szabadság által. A nyarat azért várják az emberek, mert végre lehet menni nyaralni és pihenni, nem kell dolgozni, és mindenki szép barnán mosolyogva jön vissza, és szeptemberben kezdeni az új évet, és aztán megint várjuk a következő nyarat, hogy pihenhessük ki az évet. És nem is reinkarnáció, ahogyan különböző világvallások ezt hirdetik, sok keresztény összetéveszti, amikor a lélekvándorlásról van szó, hogy a lélek a buddhizmus meg a hinduizmus szerint testről testre száll, belemegy a lélek egy testbe, a test meghal, akkor a lélek kimegy belőle, keres egy másik testet, azt szerint, hogy milyen életet élt a lélek a testben, előrelép egy újabb kaszba, magasabb rendbe, vagy vissza, és a cél az lesz, a hinduizmusban, hogy a Brahmannal, az isteni erővel egyesüljön az ember, a buddhizmusban azt, hogy a nirvánába eljusson, és azt tanítják nagyon egyértelmű módon, hogy tulajdonképpen itt önmegváltásról van szó, hogy az ember saját erejéből eléri, a buddhizmus azt tanítja, és ezért sokak számára vonzó, hogy már egy életben te eljuthatsz a nirvánába. A hinduizmusban az van, hogy sok életen keresztül egyszer majd egyesülsz az isteni erővel. Önmegváltás, a tudáson keresztül. Ez miért hihető sokak számára? Ez miért hihetőbb, mint amit a kereszténység tanít? A lélekről, meg az új életről. És ezen a téren, a lélekkel kapcsolatban, meg a testtel kapcsolatban sok-sok badarságot hisznek az emberek. Egyszer azért hívtak fel engem, egy család, hogy meghalt a kutyájuk, és hogy eltemetném a kutyát, mint lelkészt hívtak. hogy van-e az egyháznak erre szertartása. Hát mondtam, hogy nincsen, és még jó, hogy nincsen, ne is legyen. Talán mondtam is a telefonban, mertem mondani, hogy a kutyának nincsen lelke. Fölösleges temetni. Az porból vétetett, porrá lett, és ennyi. Aztán meg valamikor, amikor igéslapokat osztogattam, születésnapos igéslapokat, akkor egy kislány is kért, aztán utólag derült ki, hogy a kutyájának kért, mert születésnapja lesz. Hát előre tudom, akkor nem adom oda az igét. És csak már akkor nem kaptam ki a kezéből, hanem mondtam, hogy a kutyának ez mit sem használ, neked adom, te olvasd, de te felfogod. És szerintem az emberiség nagy része így gondolkozik, amikor meghalt állatoknak a sírhelyére keresztet tesznek. Semmi keresni valója ott a keresztnek. Az nem az állatoknak, az ember lelkéről szól. Jézus az emberért halt meg, az Isten képmására teremtett emberért. Amiről beszél az ige, az az újonnan születés. Újra születés. Egy teljesen újról van szó, egy teljesen új életről, nem a régenek a kipofozgatása, a restaurálása, hanem egy teljesen új élet, ami lehetetlen. A felolvasott lekcióban is, János evangéliumában, ahogy a Nikodémussal beszél Jézus, Nikodémus is kerek szemekkel hallgatja, amikor erről beszél Jézus, és nem érti, hogyan születhet az ember újra vén emberként, és elképzeli, de el se tudja képzelni. Aztán Jézus helyre teszi, ami testtől született, test az. De lehet lélektől újonnan születni, onnan felülről. És ami lélektől születik, aki újra megszületik, az pedig egy új ember, az lélek által vezérelt ember lesz. És erre mondja a mai igénk, hogy Krisztussal együtt meg kell nekünk is halni, Krisztussal együtt keresztre vagyunk feszítve, meghalunk a bűnnek. A bűn számára tulajdonképpen az ember megsemmisül. És emlékezzetek, amikor Káin haragszik Ábelre, és Isten figyelmezteti, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Isten figyelmeztet, hogy leselkedik, kopogtat, be akar lépni az életedbe. És amikor az ember meghal a bűn számára, az olyan, mintha hiába kopogtat, nem talál engem ott, nem vagyok ott, meghaltam számára. Hiába keres, hiába kopogtat, hiába akar rajtam kifogni, én meghaltam a bűnnek. Egyszer s mindenkorra. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, írja azt Pál apostol a Galatáknak. Többé tehát nem én élek. Nem a testem diktál. Meghaltam a test kívánságainak is. Az óembert megtagadom, és az újban élek. Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez a romolhatatlan magból való újonnan születés. Hit által. Az óember tehát meg kell, hogy feszüljön Krisztussal együtt a keresztem. És amikor azt mondja az ige, hogy mindenki vegye fel a keresztjét, ott nem arról beszél az ige, hogy mindenki hordozza a saját gyengeségeit, meg nehézségeit. Ha vedd fel a keresztet, az azt jelenti, hogy így légy együtt megfeszítve Krisztussal. A kereszt az a halál. A kereszt az a bűnösöknek legkegyetlenebb kínzó eszköz, amikor meghal a kereszten az ember, aki el van ítélve. Meghal, meghal a teste. Így kell nekünk is Krisztussal együtt meghalnunk a kereszten. A bűnnek, az óembernek. És ha nincs keresztre feszítve az óember, akkor nem tud előre törni az új ember. Meghaltam-e a bűnnek? Ez a kérdés. És ezt így fogalmazza meg a mai igényben Pál apostol, ne szolgáljunk a bűnnek. És ige úgy kezdődött az ige szakaszunk, hogy maradjunk a bűnben, mert Isten úgy is kegyelmes, és az ajándékait ránk árasztja. Maradjunk a bűnben. Szó sincs erről. Meg kell halnunk a bűnnek, hogy ne szolgáljunk többi a bűnnek. Ahogy ezt máshol mondja az ige, hogy választanunk kell a mammon és az Isten között. A mammon az a testi vágyakat képvisel, nem csak a pénzt, mindazt, ami testi. Ami miatt ugye a gazdag ifjú szomorúan ment el Jézustól, mert számára mammon a pénz, a vagyona volt. És az választotta el őt az új élettől. És nem tudjuk, hogy maradt-e a régiben. De ő nagyon ragaszkodott az óemberhez, a vagyonos énhez, a vagyonos énjéhez. Jézus pedig azt mondja, hogy aki őt akarja követni, az tagadja meg önmagát. Vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Tagad meg önmagad. Ez az óembered. Tagad meg, és engedd, hogy Isten új életet adjon neked. És fogod tudni. Fogod tudni. Ahogy a János is kimondja, mi tudjuk. Mi már tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Átmentél a halálból az életbe? Van új életed? Ha van, akkor élj hálával Isten dicsőségére. Ha nincs, akkor pedig kérd, mert Isten készségesen meg akarja adni. Imádkozzunk. Tudjuk, Urunk, hogy a bűn újra és újra kopogtat életünkben. És az ördög nagyon jól tudja, mi a gyengénk, hogyan lehet bennünket megkísérteni, megfogni, bukásra belevinni. De te is nagyon jól ismered a gyengéinket, Isten, mindig mellettünk állsz, a tieid mellett, és mindig adsz erőt ahhoz, hogy nemet mondjunk. Mert az új ember tud nemet mondani te általad, hogyha élsz bennünk. Így add meg ezt nekünk újra és újra, ennek a készségét, képességét, hogy nemet tudjunk mondani. Neked pedig újra és újra pedig igent. És akarjunk veled élni, általad élni örökkön örökké a mennyek országában. Amen.